Halleluja.
Következő énekkel megemlékezünk a mennybe menetelő ünnepére. Elsőként az anyák napja ünnepe kapcsán megáldjuk Jézus nevében az édesanyákat. Kérjük, Atyám, hogy szeredd fel őket erővel, békességgel, szeretettel, hosszú tűréssel, kitartással, és mindaz, ami szükséges a gyermekek felneveléséhez. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk, és hálát adunk a mai táplálékért, amit elkészítettél a számunkra. Ehhez nyitott fület, látó szemet rendelünk a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, a növekedést, ami a beoltott ige által adatott nekünk. Köszönjük, Uram, a Te érintésedet, a munkálkodásodat. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy bekapcsoltad az ajándékokat, és a mai napon is gyógyulások történnek, jelek, csodák kíséretében, ahogy ez a korai egyházban történt. Hálát adunk, Atyám, hogy a hétvégén vasárnap evangelizációs alkalmat rendezhetünk a Te dicsőségedre, Kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy hozzák be mindazokat, akiknek a te akaratod szerint, Uram, itt a helyük. És kötve tartjuk Jézus nevében a sötétség minden erejét, levágjuk a sötétség leplét a szemekről, és köszönjük, Atyám, hogy a Szent Szellemed olyan mértékben vonza főképp az elveszetteket, a betegeket, a gyógyulni vágyókat, az éhes szívűeket, hogy nem tudnak ellenállni a te hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának, és bejönnek a te jelenlétedbe, a királyságodba, ott maradnak és növekednek a Jézus nevében. Szent vér alatt tartjuk a kihelyezett plakátokat, a kiosztott szórólapokat, hogy ezt az ellenség nem semmisítheti meg, nem távolíthatja el, mert a Szent vér oltalmát rendeljük ki mellé a Jézus Krisztus szent nevében. Az áldások teljességét szóljuk a mai alkalom felett is, és a vasárnapi evangelizációs alkalom felett is. Teltházas összejövetelt rendelünk a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy nagy számban jönnek el testvérek, nagy számban jönnek el elveszettek az Urat dicsérni, magasztalni és szabaddá válni a te hatalmas kegyelmed által. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a győztes név a gyülekezeté. Szeretettel ölelünk benneteket. Mennybe menetel ünnepe lesz pénteken, május 10-én, ami országunkban nem pirosnapos ünnep, valahol pirosnapos ünnep. Aztán közeledik a pünkösd is. Vasárnap, akkor 3 órakor a gyógyítósorban élvezhetitek az Úr erejét, kenetét és dicsőségét. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat. Gyógyulás van áll területén. Nem tudom, hogy ez kit illet. Aztán a könyök alatti része, nem kimondottan a könyök alatti részen fejbőr, szem területén van gyógyulás, térd, tehát izületi tájékon, aztán fejfájásos problémák szűnnek meg, és lábszárban, tehát lábban van gyógyulás. Jelen pillanatban ennyit mutatott az Úr, és hiszük, hogy ez még bővül a menet közben. Jézus nevéről szóló sorozatunk következő része, a 4. rész következik, és a mai tanítás címe a név a gyülekezeté. Jézus minden tekintélye és minden hatalma benne van az ő nevében. Ő pedig a nevét a gyülekezeti testnek adta használatra. Nem elspájzolásra, hanem használatra. A korai egyházban nagyon jól tudták, hogy miük van, és használták is. Lehet, hogy már olvastuk, de ismét olvassuk el, hogy mi történt az ékes kapunál. Az apostolok cselekedetei 3. fejezetében az 1. 8 igeverset tekintsük.
Péter és János pedig együtt mennek valafel a templomba, az imádkozásnak órájára 9-re. És hoznak vala egy ember, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez, mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, mondta, nézd, mi reánk! Az annak okáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla és jár vala, és bevéne velük a templomba, járkálva és szögdelve és dicsérve az Isten.
Amen. Az ékes kapunál, mint hallottátok, ott volt ez a mozgás sérült, és Péter tudta, hogy milyen van. A hívők többségének sajnos fogalma sincs, hogy kaptak-e valamit Krisztusban, vagy a megváltás által. Nem ismerik az újjászületést, a bűnöknek az eltörlését, így a sátán uralkodik az életük felett. Azért, mert tudatlanok. Tudatlanok Isten dolgai iránt. Az újszövetségi keresztény tudja, hogy ő Krisztus által uralkodik. Róma 5.17. Tehát nem a saját erőnk által, nem a hústestünk által, nem a fizikai erőnk által, hanem a Krisztus által megszerzett győzelem által. Róma 5.17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Halleluja! Miért tudunk uralkodni Krisztus által? Mert ő már győzelmet aratott az ellenség minden ereje felett. Nekünk csak csatlakozni kell a csapatkapitányhoz. Sokan a hívők közül magukat fosztják meg, és válnak vesztesekké azáltal, hogy nem ismerik a bibliai igazságot ezzel kapcsolatban. Akik ismerik a névnek a hatalmát, azok közül is vannak olyanok, akik nem hiszik, hogy ezzel a névvel valami sokra mennének. Tudják, hogy Jézus neve van, a Jézus neve az ige szerint erőteljes, Jézus nevére, hogy énekeltük, minden térnek meg kell hajolni, de igazából nem gondolják azt, vagy nincs megértésük abból, nincs kellő világosságuk abból, hogy ez a név a számukra milyen hasznot tudna hajtani. Volt egy baptista prédikátor, Spurgeon. Nem valószínű, hogy a nevével találkoztatok. 1834-ben született, és 1892-ben költözött haza az Úrhoz. Őt a szolgálata során elhívták egy idős asszonyhoz. Imádkozott érte, ez az asszony olyan alultáplált volt, hogy éppen csak hálni járt belé a lélek. És ahogy a prédikátor imádkozott, észrevette, hogy az ágya fölött a falon van egy bekeretezett irat. És megkérdezte, hogy ez honnan van? Azt mondta, hogy 10 évvel ezelőtt kaptam az úrhölgytől, akinél szobalány voltam, 50 évig szolgáltam nála, és mielőtt ő meghalt volna, ezt nekem adta. És oly kedves nekem ez a papír, hogy bekereteztettem, és oda föltettem az ágyam fölé. Azt kérdezte ez a prédikátor, hogy elkérhetném, hogy ezt tüzetesebben megvizsgáltassam? Azt mondta, igen, természetesen, de kérem vissza, mert számomra ez egy nagyon kedves emlék. Megígérte, hogy visszahozza, és igazából egy igen jó hírrel hozta vissza, mert az a papír, amit ő bekeretezett, az úrhölgy végrendelete volt az ő számára, és ebben a végrendeletben egy otthont és nagy mennyiségű pénzt hagyott rá. 10 évvel korábban. Na most mivel ez a szobalány analfabéta volt, nem tudott olvasni, ezért ő egy ilyen fa kaibában élt, és az éhhalál küszöbén tengette az életét. Miért állhatott be ez a helyzet önála? Az ismeret hiánya miatt. Nem ismerte, hogy mi van a birtokában. És ez az eset sajnos nagyon sok keresztényre jellemző. Sok keresztény élete romokban hever, holott birtokában van az Új Testamentumnak, az Új Szövetségnek. De még nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy mit ír ez a szövetség az örökséggel kapcsolatban. Hogy Krisztusban a megváltás munkája során mit örököltek. És ugyanúgy járnak, mint ez a szobalány, hogy az éhhalál küszöbén tengette az életét. Ez a történet valamelyik égenkönyvben meg is van írva. Következő alcímünk a sötétség leple, vagy más néven szembe kötözsdi. Visszautalok az előbb felolvasott igerészre, mármint az apostolok cselekedetei 3. fejezetére. Péter tudta, hogy milyen van, amikor szólt ahhoz a nyomorékhoz. Mert azt mondta, hogy amin van, azt neked adom. És a másik fontos dolog, hogy az a mozgássérült figyelmezett arra, amit ők mondtak. Tehát, hogyha mi is szeretnénk valami eredményt elérni, hogy valóságba jöjjön az, amit kértünk, amiért imádkoztunk már, ami a szívünk kívánsága, akkor mire kell nekünk fókuszálni és figyelmezni? Isten igéjére, és nem a láthatókra. Mert a világban itt van a megtévesztő. Az ördög tudja, hogy Jézus őt legyőzte. Csak amnéziás, és mindig bepróbálkozik. Mivel Jézus legyőzte az ördögöt, ő fél a névtől. Ráadásul még Jézus azt mondta, hogy az ő nevében ördögöket űzhetünk. A Márk evangélium végén olvassátok. Az ördög nem akarja, hogy a hívők megismerjék Jézus nevét, és használják az abban levő erőt és hatalmat. Az ördög tudja, hogy Jézus neve olyan erőteljes, mint aki ezt a nevet hordozza. Nem akarja, hogy megismerd Jézus nevét és az abban levő hatalmat, ami hozzá tartozik. Ezért próbálja meg a szenteket kigyomlálni a gyülekezetből, mindenféle butasággal, megtévesztéssel. Pesten annyiféle dolgot hallottam, hogy elámultam, hogy milyen trükkökkel szedik ki az ördög az embereket a gyülekezetből. Tehát az ördög nem akarja, hogy megismerd a Jézus nevében levő erőt és hatalmat, inkább szembekötősdít játszik Krisztus testével, aminek mindannyian tagja vagyunk. Ez a sötétség leple. A Biblia ezt írja. Nem zavarja azt, hogyha valaki vallásos. Mert a vallás nem tanít Jézus nevének az erejéről és hatalmáról. Azt zavarja az ördög, hogyha megismered Jézus nevét és a benne lévő hatalmat. Ha te világosságot kapsz Jézus nevének az erejéről, használod ezt a nevet, akkor az ördög fenyegetve érzi magát. Ezért próbál minden olyan korlátot, gátat bevetni, hogy valamilyen módon leválasszon arról a helyről, ahova Isten elplantált. Arról a teljes evangéliumi gyülekezetről, ahol tanítják a Krisztusban levő hatalmat és a győzelemben járást. Tehát az ördög fenyegetve érzi magát, és a következők történtek, miután Ez a sánta az ékes kapunál visszanyerte az egészségét. Több mint 40 éves lehetett a Biblia tanítók szerint, tehát ő nagyon sokáig ott ült a kapuban, és koldult magyarul, hogy meg tudjon élni. Ugye azt mondta Péter, hogy amin van, azt neked adom, és a Jézus neve van a birtokomban, és erre a névre ez a betegség, hajtson térdet. Mert minden betegségnek van neve, az orvostudomány már ugye megnevezi a különböző betegségeket, úgy tudják ugye azonosítani, de van egy név, ami a betegségek fölött van, ami mindenek fölött van, ez a Jézus neve, és erre a névre a többi névnek tétet kell hajtani. Tudjátok, mi történt? Utána ugye ez a nyomorék, aki meggyógyult Isten dicsőségére, ez ott szögdécselt, ugrált és örvendezett, és mindenki csodájára járt. De az ördög ezt nem nézhette jó szemmel, mert valóban fenyegetve érezte magát. Itt az emberek meggyógyulnak. Meggyógyulnak a név használata által. A gerinc a derék alsó részében jelent meg a gyógyító kenet. Ez a medence tájéka, úgy is nevezhetjük. Az apostolok cselekedetei 4.17-ben csak úgy gyorsan felsorolom, hogy milyen ellenlépéseket tett az ördög. Azt mondja, hogy fenyegetéssel fenyegessük meg őket, mármint az apostolokat, hogy többé az embereknek se szóljanak ebben a névben. Tehát ez volt az apostolok cselekedetei 4.17. Az 5. fejezet 28-as versben. Megparancsolták nékik, hogy ne tanítsanak ebben a névben. Mert be volt rezelve az ördög. 5. fejezet 40-es vers. Megverték őket és megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak. Komolyan frázba volt az ördög. Ugye? Elmondani, említettvén azt, hogy az ördög frázban volt. Fenyegetve érezte magát, és próbálta leállítani az evangéliumnak a terjedését, ami természetesen nem sikerült. Mert ma is terjed az evangélium. Halleluja. Próbál az ellenség zűrzavart kelteni. A gyülekezeti tanúkba az is beszivárgott, hogy ma már nem működnek a csodák és a jelek. Az csak a korai egyházban volt az apostolok idejében, és ahogy azok meghaltak, annak vége. Léteznek ilyen tanok? De nem nálunk. Következő ilyen megtévesztés. Hát, ha Isten úgy akarja, akkor majd meggyógyítja azt az embert. De azt tudjátok, hogy Isten akarata az, hogy az emberek meggyógyuljanak. Jézus volt Isten akarata működésben. Mert az embereket nem megbetegítette, hanem meggyógyította. És amikor a leprás oda ment hozzá, akkor ő ugyan kételyekkel ment oda, hogy képes-e és akar-e meggyógyítani, és Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg! Tehát kifejezte ezzel Isten akaratát, hogy Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon, és megvan hozzá a képessége is annak idején Jézusnak, ma pedig az újjászületett hívőknek, hogy imádkozzanak a gyógyulásért. Aztán több keresztény fohászkodik erőért, hogy Uram, adj erőt, hogy erősebbek legyünk. Ez pont olyan, mintha valaki hitért imádkozna. Isten nem tud adni még egy nagy lapát, vagy egy nagy vödör hitet. A hit egyedül hallásból származik. Hallgatni kell az igét. Az erő, az isteni erőmű itt van bennünk. Miután befogadtuk az Úr Jézust, betöltekeztünk Szent Szellemmel. Ez az isteni erőmű. Itt van, nem kell külön erőt kérni, hanem csak aktivizálni kell, és ki kell árasztani a hit szavain keresztül. Nyelvek imája által. Sok felekezet sajnos olyanok, mint az ovisok. Nem gyülekezetben járnak, hanem gyülekezetesdét játszanak. És a kettő között nagy különbség van. Ébredj fel! Használd a nevet! Mert ez a név a tiéd. És ez a név ma is működik. Mindazoknak működik, akik működtetik. Fedezd fel, hogy milyen hatalom áll a név mögött. Mert ha ebből világosságot kapsz, akkor a név is erőteljesebben fog működni a számodra. Ennek a szobalánynak hivatalos, aláírt, pecsételt dokumentuma volt az örökségről. De nem használta, nem volt képes használni, mert nem tudott róla. Nem tudott róla azáltal, hogy senki el nem mondta, hogy azon a papíron mi áll. És hogyha a keresztényeknek nem mondják el az igazságot, hogy mi áll a Bibliában bizonyos dolgokkal kapcsolatban, akkor sok esetben tévedésben vannak. Megtévesztésben. És azt hiszem, hogy mindenki tudja a különbséget, hogy most mennyi ismerete van, vagy amikor még nem járt teljes evangéliumi gyülekezetbe, akkor milyen ismerete volt. Nekünk rendelkezésünkre áll az új szövetségnek a dokumentuma. Mindenkinek ott van a kezében. És rajta van a pecsét, ami nem más, mint az Úr Jézus vére. Az ő drága szent vére. És amikor Jézus elment, azaz felvitetett a mennybe, és ennek az ünnepe ebben az évben május 10-e, mert pünkösd előtt ugye 10 nappal vitetett fel, nagy dicsőségben az Atya jobbjára, ránk hagyta a győztes nevet, és ezzel a győztes névvel tengernyi lehetőséget. Nekünk ezt csak ki kell aknázni. Meg kell tanulni, kibányászni azt a kincset, ami rejlik a név mögött. Következő alcímünk a fedezet, Jézus Istensége. Liberális keresztény csoportok, magyarul mondva modern keresztény csoportok, helyenként elkezdték tagadni Jézusnak az istenségét. Abban az országban is, amelyet Isten az ő szolgálatára hívott el, tehát az Egyesült Államokban is. Elkezdték megkérdőjelezni a szűztől való születést. Mert ugye csak azáltal lehet Jézus istenségéről beszélni, hogy nem földi apja volt, hanem Isten volt az apja a Szent Szellem által. Azok, akik így gondolkodnak és így beszélnek, a számukra semmit nem jelent a név. Ugyanis, ha ő szerintük Jézus nem szűztől született, akkor nem Isten, és hogyha nem Isten, akkor az ő neve nem ér semmit, mert nincs benne erő és nincs benne hatalom. Itt nyaki részen ez valószínű ér probléma, erre jött a gyógyítókenet. Kenyon a következőket írja. Jézus istenimi volta a kereszténységnek a legkritikusabb pontja. Ha ezt valakinek sikerül kikezdeni, akkor a gyülekezeti test elveszíti a szívét, elveszíti a lényegét, mert hát a Krisztus teste mire épül? Hát Krisztusra, a feltámadt Krisztusra. És hogyha elveszti a lényegét, akkor egy holt vallássá válik, ahol nincsenek jelek, nincsenek csodák. Ennek a társadalomban is érezhető hatása. Mert hogyha Jézus nem úr, akkor nem szólhat bele erkölcsi kérdésekbe. Ha Jézus nem úr, a tanításai elvesztik az erejüket. És ha Jézus nem úr, akkor a házasság erkölcsisége alap nélkül marad. Nincs mire hivatkozni. Ma már világosan látszik ez a negatív visszahatás. akár az oktatásban, a társadalomban, a liberális, vagy úgymond a modern gyülekezetekben. Jézus istenségének a megkérdőjelezésének a mellékterméke a bűnözési és a törvénytelenségi hullám, ami végig söpör a világon. Mert nem tartanak ezek az emberek semmitől. Nincs isteni fajta hitük. A gyülekezet szót írják nagybetűvel is, amikor gyülekezeti testről beszélünk, az egyházról beszélünk, Krisztus testéről beszélünk, és amikor kisbetűvel írjuk, akkor a helyi gyülekezetről van szó. Itt viszont most nagybetűs, amit fogok mondani, hogy a gyülekezetben, a gyülekezeti testben dúló csata az egyik oka annak, hogy ma nagyon sok ember házasság nélkül él együtt. Aki hisz Jézus istenségében, az nem tud törvénytelen kapcsolatban élni. Az, aki hisz Jézus istenségében, az nem tesz engedményeket szexuális területen. Aki hisz Jézus istenségében, az követni fogja a tanításait, erkölcsét és útmutatásait az életben. Láb ujjakban munkálkodik az Úr. Köszönjük, Uram! Ha valaki azt állítja, már pedig vannak olyan csoportok, ahol ezt állítják, hogy Jézus nem volt Isten, csupán egy jó ember, akkor az egy sértés. Sértés az Atya számára és a Fia számára. De dicsőség Istennek, nekünk van egy Bibliánk. És az igazság ebben megiratott. A könyvek könyve elmondja az igazságot, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Amen. Ő az élő ige, aki testben megjelent. Jézus ma is él, és ő nekünk adta a győztes nevét. Ennek a névnek az ő isteni mi volt a fedezete. Azért van benne erő és hatalom, mert ez egy felmagasztalt név, egy erre az esetre tartogatott név, ahogy a korábbi tanításokban erről már szóltunk. Ez félre volt téve. Arra vártak, hogy ezt a nevet annak adják, aki kiérdemli. És ez az Úr Jézus volt. Jézus neked adta a nevét. És ez a név minden név fölött áll. Minden tünetnek, betegségnek, problémának, anyagi problémáknak van neve. De Jézus neve mindezek felett áll. És Jézus nevére térdet kell hajtaniuk, mert meg van írva. Itt is van egy kis félreértés. Van, akik azt mondják, hogy Jézusnak hajtanak térdet ezek a dolgok. De ez igen nem azt mondja, hogy Jézusnak, hanem Jézus nevének. Mert Jézus nincs itt a Földön jelen pillanatban, csak a Szent Szellem által képviselteti magát. Viszont a neve, a győztes neve, az itt van. Nekünk adta. A számban van. Csak szólni kell. Használatra kaptuk a nevet. És ez a név hatalmat ad neked három világban. A mennyben, a szellemi birodalomban, a földön, a fizikai síkon, és a sötétség erői felett. Ez a név a tiéd. A Lukács 19.13 angol fordítása úgy szól, hogy uralkodjatok, míg eljövök. Ezek Jézus szavai. Tehát használd a Krisztusban kapott hatalmadat, használd a Jézus nevét, és ne engedd be a felség területedre a füstös képűt. Tehát a Lukács 19.13 angol verziója mondja ezt, hogy uralkodjatok, míg eljövök. Ehhez egy példát kapcsolok. A második világháború végén az Egyesült Államok egyrészt elfoglalta Németországot, és irányította az életet. Tehát nekünk is ezt kell tenni, hogy elfoglalni a hatalmi helyünket, és irányítani az életünket. Jézus azt mondta, hogy foglald el, vesd uralmad alá a földet, az ő eljöveteléig. És ezt neked kell megtenni. Neked van törvényes hatalmad. Mert az ige azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, és ő neki még muszáj elfutni előled. És Jézus neve segítségével tudod megélni azt a győzedelmes életet, amit Jézus már megszerzett. Tehát a győzedelmes élet megvan, csak birtokba kell venni, hogy megnyilvánuljon a te életedben is. Múlt héten kellett volna megemlékezni arról, hogy 1607. április 29-én angol missziósok áthajóztak Amerikába, hogy hirdessék az evangéliumot a föld végső határáig, és egy keresztet helyeztek le. Minden bizonnyal, hogy Jézus nevében mentek, és tették a lábukat arra a kontinensre, és az Úr dicsőségére ajánlották fele azt az országot, azt a földrészt, amiből később létrejött az Egyesült Államok. Ez a története, hogy Jézus nevében mentek hirdetni az evangéliumot. Tehát birtokba vették azt a kontinenst a név által. És eltelt 100-valamennyi év, mire kialakult és létrejött az Egyesült Államok. És Hagen könyvében olvashatjátok, hogy talán a Hiszek a látomásokban ír erről Hagen, hogy szólt hozzá az Úr, hogy az Egyesült Államokat, mivel nem vallási alapokra épült, hanem teljes evangéliumi szolgálat tette a lábát partra. Az egész Egyesült Államokat Isten elhívta arra, hogy a nemzetek felé hirdessék az evangéliumot, és nagy szolgálatok növekedtek ki. Különösebben nem akarok nevet mondani, de a szolgálatok többsége azonnal származik. És ma is nagyon sok olyan szolgálat van, amire ma is rácsatlakozunk és hivatkozunk. Többek között Hagen is az Egyesült Államokban élt és szolgált. Érdekes módon vannak emberek, akik úgy vélik, hogy jaj, hát ezek meg már ilyen amerikaiak, nem, ők európaiak. Innen mentek oda hirdetni az evangéliumot. Meg lehet, hogy ki akartak bújni a vallásosság alól, meg a korlátok alól, hogy szabadon hirdethessék az igaz evangéliumot. És Isten hogy felemelte azt a népet? Hát most képzeljétek el, hogy oda mennek egy kontinensre, ahol nincs ipar, azért Angliában addigra már valamilyen mértékben kifejlődött az ipar. Gépek, eszközök, azt mind ott vagy be kellett telepíteni, vagy ott kellett legyártani, úgymond a semmiből. És Isten a világ fölé emelte az Egyesült Államokat. A hadserege is egy magas rangon álló hadsereg volt. Most, ha a 700-as klubot nézitek, bizony leágazóban van ez a dicsőség, mert nem az Úr útját követik. És Hagen is kapott figyelmeztetés, benne van a könyvében, hogyha eltérnek az igei úttól, akkor ítélet fog szállni Amerikára. És pásztor konferencián már nem egyszer hallottam, előjárunk is mondja, hogy bizony Amerika ítéletet fog kapni. Az elragadtatás után meg fog semmisülni. Mert odáig jutottak el, hogy a törvénybe fölvesznek olyan dolgokat, ami ellentétes a Bibliával. Pedig, ha egy kicsit visszanéznénk a történelemben, akkor annak az országnak kimondottan keresztény alapjai vannak. Csak a megtévesztő egy kicsit bezavart. Próbált az embereket eltéríteni az igazság. Halleluja. Mielőtt imádkoznánk értetek a gyógyító sorban, szeretném azt elmondani, hogy Hégen szolgálatában, hogyha valaki kézrátételes imádságot kért, tehát gyógyulásért jött az alkalomra, akkor egy kéthetes ige tanulmányra küldte, hogy két hétig tanulmányozza az igét a gyógyulásával kapcsolatban, és tegyen megvallást, egy olyan megvallást, hogy a kézrátételkor meggyógyulok. Tehát a hitét abba fejlessze ki, abba árassza ki, hogy a kézrátétel során a kenet beárad a testébe, a kenet megtöri az igát, ahogy írja az ige, és a gyógyulása valóságba jön. Mert a gyógyulásunk megvan, mert 2000 évvel ezelőtt Krisztus ezt megszerezte, csak ennek a valóságba szólítása az egy másik kérdés. És minden esetben, aki így járt el, aki engedelmes volt ennek a kéthetes várakozásnak és ige tanulmányozásnak, mindenki megkapta a gyógyulását. Tehát valóságba jött a gyógyulás. Úgyhogy ennek látom az értelmét egyébként, és volt, amikor korábban azt is kértem tőletek, hogy ha valami konkrét tünettel jöttök ki a gyógyító sorba, akkor mondjatok hozzá ige számot, hogy te milyen igén állsz, hogy én tudja csatlakozni hozzád. Mert ugye általában mi történik? Mondhatni, hogy az egyházunk bármelyik szolgálatában. Kimennek a gyógyító sorba, és hogyha nincs meg a kellő hite, mert nem hangolódott rá az igére, vagy egy új, és nem jön meg a gyógyulás, és csalódik, akkor szomorúan és keserűen megy el. De hogyha a hitét felgerjeszti egy bizonyos idő alatt, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy ez a gyógyulás valóságban jöjjön, amit Krisztus megszerzett. Egyébként is van itt egy érdekes mondat a pásztor konferencia során, amit leírtam, hogy az elkeseredés nem része az isteni útnak, az isteni tervnek. Jeez. Tehát a száj szélének nem lefelé kell görbülni, hanem fölfelé. Akármilyenek a látható dolgok. Hogyha rossz híreket kapnál, vigyázz, hogy mit mondasz ki. Azt fogod megkapni, amit első alkalommal kimondasz azzal kapcsolatban. Lehet, hogy valaki elesik a jégen, és úgy beveri a fejét, hogy csillagokat lát, akkor ne azt mondja, hogy menten itt haluk meg, mert meg lesz néki, amit mondott. Akkor is, hogyha röpködnek a csillagok, jelentse ki, hogy én élni fogok. Mert Jézus sebeivel meggyógyultam. Tehát nagyon fontos, hogy főképpen, amikor egy ilyen hirtelen, akár egy baleset, az hirtelen, ugye? Azt az ember nem várja. Hogy akkor mit mond ki? Ugye szíveteket készítsétek erre rá. Komoly problémák pedig ott gyökereznek, hogy a keresztény nem meditál, nem elmélkedik kellő időt az igén, és ezáltal az elméje nincs megújítva. Mert a kérdés az, amire nekünk fókuszálni kell, hogy Jézus ki nekünk? Mit tett értünk Jézus? Kik vagyunk ő benne? Kik vagyunk ő általa? És az imakönyvben szépen össze van foglalva. Minden a maga neme szerint terem. A szavaink is. Úgyhogy kérették vigyázni az órunk alatti nyílásra. Az sem rossz megoldás, ha valaki azt mondja, hogy én mindig előtte 3-ig számolok, és utána nyitom meg a számot. A saját érdekedben. És mindig az életed szól. Hogyha ismerősről vagy munkatársról vagy barátról hallasz, hogy mit tudom én, kórházban van, vagy elütötte az autó, akkor ne arról beszélj bármi felé, vagy bárki felé, hogy hú, hát ez ilyen súlyos helyzetben van, olyan súlyos helyzetben van, mert ez egy halálszava. Az élet szavát szólt felette. És olyannal ne is hozd meg, aki nem tudja, mi az, hogy az élet szava. Mert csak a halál szavát szólna. Nagyon fontos, hogy amikor van egy krízis helyzet, és a hívő harcolja a hit szép harcát, hát egy harca van a hívőnek, a kereszténynek, a hit szép harca, akkor nagyon fontos, hogy a körülötte levők, elsősorban a család, mit szól? Az élet szavát, vagy a halál szavát, mert közben már temetik. Alleluja. A derék alsó részén erős a kenet. Imádkozunk értetek, és kiárasztjuk a gyógyító kenetet mindazok fölött, akik ma nincsenek itt, akik a gyülekezethez tartoznak, a kisbetűs gyülekezethez, a helyi gyülekezethez tartoznak. És megáldjuk a családtagokat a Jézus nevében, a Szentvér oltalmát rendeljük ki felettük a Jézus nevében. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét, megparancsoljuk a testeknek, hogy tökéletesen működjenek úgy, ahogy az Atya Isten megteremtette azokat a Jézus nevében. És egyedül Krisztus ereje munkánkodhat a hívők testében, minden más munka leállítva, lezárva a Jézus nevében. És hálát adunk Szent Szellem a folyamatosan áradó kenetért, a megőrző és a helyreállító őrjáratodért a szentek testének a határain a Jézus nevében. Tegnap kaptam egy kis filmet. Ez egy utcai kereszteződésbe felszerelt kamera, ahogy én látom. Következő a szituáció. Képzeljétek el itt a csomópontot Icságváron. Son felől jön egy kis furgon, éjszaka van egyébként, éjszaka sötétben, mondjuk ki van világítva az út, jön egy furgon, lentről a református templom felől meg jön egy ilyen motoros kis tricikli, és nem lehet elképzelni, hogy nem üti el, mert utána megismétli lassítva is ugyanezt a felvételt, de a triciklisnél egyszer csak megjelenik egy alak, és egy szempillantás alatt átkerül, itt például, mint a dinnyésnek a kapujához. A tricikli épségben, egészségben. Át lett transportálva egy angyal által, hogy ezt a balesetet elkerülje. Kimenekítette egy angyal. És ezt a videókamera megörökítette. Kiárasztjuk a hitünket abban, hogy nektek is a gyülekezet minden tagjának ilyen szent védelme legyen. Hogyha ilyen helyzetbe kerülne, akkor az angyal megfogja a grabancát, és kiemeli onnan, és épségben átteszi. És emlékszem rá, hogy előjárunk is, amikor még vasúton dolgozott, volt ilyen megtapasztalása, hogy jött egy nő autóval, bizonyára ti is hallottátok már hangfelvételen, jött egy nő autóval, el kellett volna, hogy gázolja a vonattal, most miután befékezett, és a fékút az 1-2 kilométer egy ilyen nagy tömegű vonatnál, a túloldalon volt az autó a nővel teljesen épségben. Se az autón egy karcolás, se a hölgyen egy karcolás. Úgyhogy léteznek ilyenek. Járj abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra. Használd a nevet. Élj a népben levő erővel és hatalommal, hogy nyilvánvalóvá legyen a dicsőség rajtad. Járjatok abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számotokra, a Jézus nevében, és a Szentvér oltalmát rendeljük mellétek. köszönjük, Uram, hogy győzelmet rendeltél a gyermeked mellé. Kijelentés, bölcsesség és tisztálatos szellemét árasztjuk ki, hogy az ige mélységéből vegyen kijelentést a Jézus nevében, és abban a győzelemben járhasson, amit Krisztus megszerzett az ő számára. A Szentvér oltalmáját rendeljük ki felettetek a Jézus Krisztus szent nevében. A Szentvér oltalmát rendeljük felettetek, és hálát adunk, Uram, a győzedelmes életét, amire elhívtad őket. Használd a nevet, élj a győzelemben, élj a kiváltságokkal és a jogokkal, mert Jézus nevére mindennek tétet kell hajtani. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám, járjatok abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számotokra. Köszönjük, Uram, az odaszánt szíveteket, és hálát adunk, Atyám, a te növekedő kegyelmedért az életük felett, a Jézus nevében, és ennek az előnyeiért, amiben járhatnak. Járjátok abban a győzelemben, amire Krisztus elhívott a Jézus nevében. Minden dicsőség a tiéd, Uram. Használd a nevet, ismerd meg a névnek a mélységét a Jézus nevében. Kezünket tesszük a hittel hozott ruhadarabok felett, megáldjuk a hiteteket Jézus nevében, kiárasztjuk Isten természet feletti erejét, hogy az ő kenete raktározódjon a szövetekben. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, hálát adunk a te jelenlétedért, a teljes körű megváltásért. Köszönjük, hogy a bűnt elhordoztad a pokolba, és így a következménye, a bűn következménye az átok nem bennünket sújt, hanem azt a szörnyűséges helyet. Áradykenet, áradykenet, áradykenet a Jézus nevében. Hiszük, Uram, hogy amit olvasunk az apostolok cselekedeteiben, az a mai napra is vonatkozik, hogy a szövetekben a kenet eltárolódik, elvihetitek az otthonotokba, a beteg testekhez pedig hittel hozzáérintve a kenet kiárad, és megtöri az igát, megsemmisíti a tüneteket, kivezeti a hazug tüneteket a testből, a Jézus nevében. Isten dicsőségére. Halleluja. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Te voltál a kereszten, és te végezted be a munkát. Mindörökön örökké. Amen. Van egy kis ráadás. Az előző vasárnapi tanításból egy pici összefoglalót szeretnék átadni. Mostanában olyan szívhez szóló tanítások vannak, hogy lehet sem megézni benne. Elmélyedni az igén, ez volt a tanítás címe. Felkészülni békeidőben kell. Nem akkor, amikor a betörő a sperhakni folgatja az árban. Tehát az izmokat, a hitizmokat békeidőben lehet megerősíteni, mert az ember el sem tudja képzelni, hogyha valakit elgáncsol a füstös képű, akkor milyen gyorsan le tud szaladni a hite átmenetileg. Mert ez egy váratlan esemény általában, egy rossz jelentés, és akkor már késő az embernek a hitét építeni. Tehát azért mondom, hogy békeidőben, mert a bölcs ember az mindig előre felkészül dolgokra és helyzetekre. Tehát az igén is elmélyedni akkor kell már, amikor még minden rendben van. Hogy mire jön a tolvaj, addigra a hitizmaid olyan erősek legyenek, hogy félkézzel ki tud penderíteni. A Róma 11.17 elmondja nekünk, hogy pogányként nem volt szövetségünk Istennel, mi a megváltón keresztül az új teremtés által lettünk beoltva az igazi tőre. Ez olyan gyönyörű mondat. A felnövekedéshez rendszeresen magunkhoz kell venni, magunkba kell fogadni a beoltott igét. Az igén el kell mélyedni. Ezáltal jön egy elme épülés, elme megújítás, és utána már a megújított elme tudja irányítani az életünket. Az igét ki kell mondani. Közben az elme meg kénytelen hallgatni. És így, ahogy te kimondod, az elme meghallgatja, közben megújul az elme, megújul a gondolkodásmód. Ez a kulcsa az elme megújításnak. Ezt a Róma 12.2-ben találjátok meg. Hogyha nem csusszan azonnal az ember szívébe valamelyik ige, ami fontos lenne a számára, akkor írd ki egy darab papírra. Aztán ragaszt ki a fürdőszobába, vagy az autóba, vagy ahol sokat tartózkodsz. És addig mondd, amíg az be nem épül a szívedbe. Amíg túlcsordulásig nincs a szíved az igével, hogy egyszerűen csak kifolyik, mint a forrásból a víz, és ugye patakocska lesz belőle. Ha viszont a félelem megkísértene, akkor kezd el ismételgetni az oda vonatkozó igét. És úgy cselekedni, ahogy Jézus tett a pusztában, mert azt válaszolta az ördögnek mindig, ugye, hogy meg van írva. Ezzel kezdte a válaszát, hogy meg van írva. És akkor hivatkozzál egy-két dologra. Az igén elmélkedni, meditálni szükséges. Ezt nem először halljátok. De ez mit jelent és hogyan történik? A meditálás nem csak a gondolkodást jelent, hogy nézem a betűt és forgatom a szívemben meg az elmémben, hanem közben motyogod. Tehát gondolkodsz rajta és motyogod, tehát hangot adsz ki valamilyen formában, valamilyen erősséggel. Mindaddig kell ezt tenned, amíg a szívedbe az az ige el nem plantálódik. Tehát gondolkodsz rajta és mondogatod. Józsuénak nagyon jó tanácsot adott az Úr. A Józsué 1.8-at fogom felolvasni az új King James Biblia szerint. El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál, elmélkedj, meditálj arról éjjel és nappal, hogy mindent figyelmesen és úgy cselekedjél meg, amint megvan írva abban. Miért? Mert így gyarapodóvá teszed útjaidat, és sikered lesz. A siker útjait van leírva, és a gyarapodás útja is. A beoltott ige, hogyha megvalljuk, elvégzi a munkát. És ez a gyarapodás útja, ez a siker útja. Köszönjük, Uram, nagyon erőteljes a kerinc alsó részében a kenet. Nagyon-nagyon erőteljes. Úgyhogy munkálkodik az Úr, azt jelenti. Ez csak egy jelzés. Tudás szava által. Isten egy szerető és megjutalmazó Isten. Írja a Zsidó 11.6. Hogy akik őt szorgalmasan keresik, azokat megjutalmazza. A betegség jutalom? Nem. A szegénység jutalom? Az sem jutalom. Tehát Isten nem ad semmiféle átkos dolgot az embernek. A megjutalmazás az egy pozitív dolog. Még egyszer említem azt, hogy minden a maga neme szerint terem. A szavaink is, és a vetésünk is. Pesten hallottam korábban, hogy ha valaki 100 forintosokat vet a persejbe, akkor 100 forintosokat fog visszakapni. Ha valaki 1000 forintosokat vet, akkor 1000 forintosokat fog aratni. És mehetünk fölfelé címletekben. Ez így működik. Mert a Biblia írja le az első lapon, hogy minden a maga neme szerint terem. Visszautalok a pásztor konferenciára, hogy a hazugok, a hazugságot szólók, azok soha nem fognak gyarapodni. És hogyha ez a vasárnapi tanításban benne van, hogyha valakinek anyagi gondja van, akkor vizsgálja meg azt a területet, hogy az igén elmélkedik-e eleget, megújítja az elméjét. Találkoztam egy érdekes világi oldallal. Az a címe, hogy szemléletfejlesztés.hu. Jézus nélkül ír a gondolkodásról. Mondhatni, hogy koppintja a Bibliát, csak Jézus nélkül, ugye ez ki van hagyva. Mert azt mondja, hogy kétféle gondolkodás van. Probléma létrehozó gondolkodás, és probléma megoldó gondolkodás. Amit magyarul, és máshonnan úgy ismerünk, hogy pozitív és negatív gondolkodás. És azt mondja, hogy ismerd meg a milliómosok észjárását, és alkalmazd, mert az álmaid így fognak valóra válni. Ugyanis van olyan ember, aki szegény, de ő a hite szerint milliómosnak látja magát, és el is fog indulni ezen az úton. Aztán van olyan, akinek van pénze, de szegénynek vallja magát. Az pedig tönkre fog menni. Megdöbbentett egy eset. Az egyik gyülekezetbe járt egy házaspár. Hát most már több mint 15 éve újjászülettek. Elmentek nyugdíjba, még mindig dolgoztak egy cégnél, és gyülekezetben mindig hálát adtak az Úrnak, hogy hát milyen jól élnek anyagilag. Nyugdíj és még nagyon jó fizetés, és csak nyáron kellett dolgozni. Tehát szezonális munka volt, és éven át kapták a fizetést. Pásztor ugyanazt mondja, hogy ő soha nem vette észre a perseiben ennek a hozadékát. Aztán történt egy fordulat, és leépítés történt. Kettejük helyett alkalmaznak egy embert. Most a nyugdíjukból kell megélni, ami kettejüknél 100 000 forint fölött van azért, de nem tudnak megélni. Panaszkodnak, megsértődtek Istenre, és nem járnak gyülekezetbe. Mondtam én a pásztorának, hogy ilyenkor megkérdezném, hogy hol van hozzá az ige? Melyik ige alapján cselekszed ezt? Hát nem Isten vonta el tőlük a pénzt. Jött egy fordulat, de hogyha ők a szép időkben, a jó években megfelelő magot vetettek volna, akkor biztos, hogy nem lenne anyagi gondjuk most. Mert minden a maga neve szerint terem. Halleluja. Még van valami. A helyüket elhagyók megállnak a szellemi növekedésben, a szellemi fejlődésben. Tehát nincs olyan, hogy valaki abba hagyja a gyülekezetbe járást, és akkor megáll azon a hit szinten, hanem lejtő. Tehát a szinten tartáshoz, meg a növekedéshez folyamatosan kell járni gyülekezetbe, mert Isten nem véletlenül rendelte el az összegyülekezést. Ne a pásztor legyen egy maga. Kinek prédikál? Vadkacsáknak kint a parkba, mint az egyszeri prédikátor, ugye? Ő is kiment, aztán nem volt senki, és a vadkacsáknak prédikált. De aztán fölfejlődött a szolgálata. Folytonos kijelentések jönnek az eddig számunkra ismeretlen területekről. De fontos, hogy a helyünkön legyünk, és Isten időzítésében legyünk. Akkor vagyunk a legáldottabbak és a legsikeresebbek. Két nagy ördögöt le kell imádkozni, ez pedig a korrupció és az antiszemitizmusnak a szelleme. Több neves, felkent szolgáló hazaköltözött az Úrhoz, de kenetet azt nem viszik el a mennybe, arra itt van szükség. Úgyhogy Isten most ezeket a keneteket kiosztja. Úgyhogy várjuk. Kötényünket kifeszítjük és várjuk. Akkor Jézus nevében hittel imádkozunk.
Ima az evangelizációs és Isten tiszteleti alkalmakért. Mennyei Atyám, Jézus nevében megvallom, hogy a Te ígéred bátran és hűen hirdetik azok, akik hallják a Te ígéret,
nem tudnak e világi okoskodással ellenállni a Szent Szellem bölcsességének és ihletésének, hanem megnyitják a szívüket a te szolgálóidnak ige hirdetésére, és lesz fülük a hallásra. Imádkozom, Atyám, Jézus nevében, a sárvári alkalom résztvevőiért, hogy megnyissad szemeiket a sötétségből a világosságra, a sátánnak hatalmából hozzátérjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a Jézus Krisztusban való hit által. Megvallom, hogy amint a te igét hirdettetik, a Szent Szellem csodálatos kenete leszáll a hallgatóságra, és megnyitja a füleiket, hogy halljanak, és szemeiket, hogy lássanak, hogy megértést kapjanak, és el ne vesztenek, hanem üdvözüljenek. Hiszen, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem vonzásának, és bűnbánatra indulnak a te kegyelmed, jóságod és szereteted által. Megvallom, hogy azok, akik soha nem hallottak Jézusról, megértést fognak kapni a szívükben. Felocsúdnak az ördög kerekcéjéből, és kikerülnek az ördög hatalmából, a kígyó fogságából, aki eddig fogva tartotta őket. Az isteni kegyelem által megnyitják szívüket, és Jézus életük urává és megváltójává fogadják mindannyian. Felajánlom, a kezedbe helyezem, és rád bízom ezt az alkalmat. Kérlek, vedd védelmedbe és gondviselésed alá azokat, akik prédikálni fognak. A Szent Szellem azon órában megtanítja őket, mit kell mondaniuk. Megkérlek, mint az aratás urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy az újjászületett gyermekeidet a tiszta, hamisítatlan igével táplálják, hogy azon növekedjenek. Add, hogy a világ számára is adjon üzenetet ez az alkalom, eljusson az ő szívükhöz is a végtelen irgalmad, kegyelmed és szereteted. Atyám, tudom, hogy a te igéd felépíti az emberek újjászületett szívét, és tudom, hogy a te igéd által világosságot és megértést kapnak arról, hogy ők a te gyermekeid és örököseid, és Jézusnak örökös társai. Hiszen mennyei Atyám, hogy ugyan a te igét hirdettetik, a te drága szent kereted leszáll az ige hirdetőre, és Varga István teljesen a Szent Szellemed vezetése alatt lesz. Az élő és erővel teljes ige az ige hirdetés során működésbe lép, és élesebb lesz minden két élő fegyvernél a Szent Szellem ereje által. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a megörnyedteket, és szereted az igazakat. Uram, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tenger és minden azokban levő dolgot. Hatalmad által addad te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet nyújts ki gyógyításra, és add, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak neve által. Hiszem, hogy valamennyi hívő minden szüksége betöltetik, legyen az szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegű. Atyám, kérlek téged Jézus nevében, tölts ki a jelenlévők és a téged keresők szívét a megváltásoddal, a szent igéddel, a szent szellemeddel, a szereteteddel, a bölcsességeddel és igazságoddal. Adj az emberek szívébe kinyilatkoztatott tudást, a Jézus nevében adatott hatalomról, hogy megismerjék a te fiadnak, Jézusnak szent nevét. Köszönetet mondok neked, mennyei atyám, és dicsőítelek téged, hogy a hitben elmondott imámat meghallgatod, és az valóságá válik. Könyörgésem szavai, amelyeket Jézus nevében tettem meg előtted, atyám, maradjanak meg a te közelségedben éjjel és nappal, hogy akikért imádkozni fognak ezen az alkalmon, a szükség napjaiban velük légy, megsegíts és kivezesd őket a bajból. Hiszem, hogy a Föld minden embere megismeri, hogy csak te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Isten, és rajtad kívül nincs más. Amen.
Amen. Talpban jelent meg a gyógyító kenet. Van egy bizonyságotok?
Én elmondanám, ami két hete történt, amikor indultam a 4 órási buszra, hogy elérjem, és futottam mindazt, és valahogy megrándult a térdem. És ugye hát, ide jövök, hogy jövök el? Hát meg akkor is eljövök, én jövök, na az lesz Jézus, doktorhoz meggyógyulok. Úgy indultam el, hogy én meg fogok gyógyulni, helyre jön a lábam. És amikor ugye imádkoztatok érte, olyan tűzforró volt a lábam az egész térdem alatt így végig, hogy ezt nem is tudom elmondani. És akkor már tudtam, hogy éreztem, hogy gyógyulás van bent, akkor gyógyul. És utána még másnap, amikor még úgy mentem, na jó, hát mondom, én nem a láthatóra nézek, de nagyon fáj, nagyon szúrt. És akkor még másnap reggel is, amikor fölkeltem, és akkor mondom, hogy nem igaz, hát te lab, neked dolgozni kell venni, Jézus nevében működjél, meg mindent mutatál rá, és csapkodtam. Mondom, ne, működni kell. Hát mondom, hogy Jézus nevében, hát én szomorú, hogy meggyógyult ez a láb. Hát tegnap imádkoztam, érte meg, én tudom, hogy gyógyult. De hát ugye én nem azt éreztem, és akkor dolgozni, hát nagyon keserves elmentem, levert a víz is, aztán egyszer csak éreztem, hogy rotty, munka közben, és úgy helyre áthirtelen,
mint egy kattanás szerűség.
Egy kattanás, és utána mindenit elvágtak. Mondom, hogy jó, ilyen gyorsan, szál Isten, hazafele már úgy jöttem, hogy tettem rendesen.
Simán.
Ilyen gyorsan, mondom, de jó. Még aztán mindent, hogy csak menjek, nem, mert biztos ízszakadás, elszakadt, minden is meg, mert tudom, hogy meggyógyult.
Ez az Úr dicsősége.
Hát,
igen, ilyenkor nem szabad engedni a láthatóknak.
Nem szabad.
Mert azok lehúzzák a hitet.
Hát annyira forró, nem is éreztem ilyet holnap is soha.
Befogadtad a kenetet. Elfogadó hit, elváró hit. Megdorgáltad. Jézus él, és ma is gyógyít!